Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Azt gondolom éppen apropója lesz ennek, amiről beszélgetni fogunk, a viselkedés változtatás technológiáiról. Jön az év eleje, ugye a marha nagy fogadalmak, mindenki majd nagyon vékony akar lenni, rettenetesen sportos is akar lenni, meg ilyen akar, olyan akar, tanulni akar, mindent akar, amihez ugye azért kell némi változtatás.
Neked kell egy kis szilikonspray a székedre, mert itt nyikorog alattad, már szóltam a műsor elején.
Hát én nem tudok vigyázba ülni, hát tudod jól, hogy én így mozgok, sajnos, igen.
Na de, itt van velünk a stúdióban Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia. Sziasztok!
És adtál egy kis mankót, ugye ez a viselkedés változtatás technológiái, azon belül is azzal foglalkozunk, hogy hogyan használja az üzleti élet a viselkedés tudományt.
És ez miért nem rakta ide a szerkesztő?
Azért, mert a szerkesztő az a viselkedést tudósén változtatnia kell.
Igen.
No, hát jó reggelt kívánok nektek, és valóban ez egy aktuális téma az év kezdése előtt, egyénként és egyébként szervezetként és vállalatként is. Egyre többet foglalkozik ezzel a kérdéssel a vezetéstudomány is, és általában a vállalatfejlesztés tudománya, hogy hogyan tudjuk ezt a másik tudományágat, ami kifejezetten az emberi viselkedésről szól, és arról, hogy milyen mechanizmusok mentén hozunk döntéseket, milyen mechanizmusok mentén működünk, vagy nem működünk együtt, és igen, hogy mi alakítja, ugye, így van, a kommunikációs stratégiánkat, amikor egymással együtt dolgozunk, hogy ezt hogyan kezdi el beépíteni tulajdonképpen az üzleti élet a hétköznapjaival, és megtámogatni technológiával, hogy egyre pontosabban ki lehessen mérni azt, hogy hogyan működünk szervezetben, hogyan működünk egyénként, és hogyan lehet ebből versenyelőnyre szert tenni. Uh-huh. És ez egy állati izgalmas témakör, egyrésztről azért, mert nagyon sok tudományág működik együtt abban, hogy ezt egyre pontosabban értsük. Tehát ebben részt vesz a pszichológia, néhány projektben szociológia, adattudomány, mert hogy igyekszünk mindent számszerűsíteni, idegtudomány, mert nagyon sokban szerepet játszik itt az agy és az idegrendszer működése, vagy például a hálózattudomány, az etológia, tehát egy nagyon színes, sok tudományágnak a metszetéből létrejövő valamiről van itt szó, amit egyébként nem csak az üzleti élet használ, tehát értelemszerűen nagyon sok munka zajlik a terápiás alkalmazási területeken. De az üzleti életen belül is kétfajta megközelítés létezik. Az egyik, hogy a piacot hogyan tudjuk befolyásolni, tehát a vevői, a fogyasztói viselkedés hogyan tudjuk befolyásolni. Erről korábban már beszéltünk, ez a bizonyos, hogy tudja kicsikarni a Facebook, hogy minél több időt töltsünk az oldalon, és minél több lájkot, interakciót csikarjon ki belőlünk, hát hogy ugye pontosabban
nem nehéz,
értse.
Mert hogyha pont néztem egy kutatást, az amerikaiaknak 44%-a mondta azt, és ez nem is idei talán, hanem már tavaly évvégi kutatás volt, hogy az elsődleges hírforrása, ahonnan tájékozódik, az a Facebook.
Igen.
Tehát azért ez brutális, ugye, hogy felváltották a 44% számára azt, hogy nem kapcsolja be reggel a tévét, megnéz, vagy nem fogja a USA Today-t, ami ugye egy óriási példányszámú lap volt, hanem egész egyszerűen onnan tájékozódik, és azt veszi alapul, minden információforrás, ott kapja a reklámot, ott kapja az ismerőseitől az üdvözleteket, mindent. Tehát ez nyilván organikusan is, meg egy kicsit irányítva is alakult így.
Ez nagyon tudatosan irányítva alakult így egyébként, tehát kifejezetten erről szól ez a tudomány, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy tulajdonképpen függővé váljon az ember, ezt ilyen lalik loopnak hívják, amikor egy elringatja az embert egy bizonyos digitális felület, és akkor folyamatosan olyan ingereket kap, ami miatt nem száll ki belőle, de van egy nagyon tudatos felépített jutalmazási mechanizmus is a dolog között, például ugye a like az tipikusan ilyen, posztoltam valami információt, milyen a reakciója a külvilágnak, de mondjuk, hogyha a Netflix példáját nézzük, ott olyan játékokkal operálnak, mint például, hogy nem tudom, 5 másodpercen belül elindul a következő része a sorozatnak, igen, és akkor már nem tud kiszállni belőle, igen, az ember. Vagy például az Amazonnál, hogy annyira kifinomult algoritmusokkal szedik össze, az ugye a recommendation engine-jük, az, igen, ajánló motorjuk, igen, annyira kifinomult algoritmusok szedik össze, hogy akik hasonló érdeklődésűek, mint én, milyen könyveket olvasnak
hát
még.
Hát a Spotify-nál hogy... ugyanúgy működik, ugye, hogy összeállítja neked a te ízlésed szerint megfelelő listát, akik hasonló.
És hát egyébként... YouTube-on is megnézel két videót, már jön a harmadik, ami hasonló.
Abszolút, de ez a jutalmazásnak a része is, hogy hiszen ugye te kapsz valamit, és azt értékeled is, amit kapsz, mert tényleg jó az, amit ajánl. Hiszen tudja, hogy te mit szeretsz nagyjából, és felfedeztet veled valami újat, amit még nem láttál, és ez mennyire nagyon jó.
Így van. És ez egyébként egy érettebb területe már a viselkedés tudománynak, tehát az, hogy a fogyasztói viselkedést hogyan tudjuk befolyásolni, és egyre inkább jelenik meg az a lába ennek a tudományágnak, hogy a szervezeten belül hogyan tudjuk ugyanezeket a mechanizmusokat aktiválni. Itt én most három területet gondoltam ma behozni. Az egyik az, hogy a döntéshozatalunkban hogyan befolyásol minket az, hogy értjük-e a viselkedéstudomány háttér folyamatait, a motivációban hogyan lehet ezt használni, és egyébként az egyéni és csapathatékonyságban milyen példák léteznek. És akkor így elindulnék a döntéshozataltól, hogy ott igazából arról szól a történet, hogy mik azok a keretek, mik azok az információ pluszok, amik befolyásolják azt, hogy hogyan döntünk egy adott szituációban. Nagyjából ezt úgy képzeljétek el, mint amikor egy festményt bekeretez az ember, és attól függően, hogy milyen színű a keret, ahhoz képest fognak hangsúlyozódni a képnek bizonyos elemei. Tehát mondjuk egy piros keretet teszek egy kép köré, akkor a piros színek fognak felerősödni benne. És amikor egy döntési helyzetben az információ tálalja egy vállalat, vagy egy vezető, vagy akár egy csapat a kollégái előtt, akkor attól függően, hogy milyen keretbe helyezi bele azt az információt, fog pozitív vagy negatív választ adni arra a döntésre a csapat. Például tipikusan egy ilyen pozitív-negatív keretezés egy jó példa, hogyha valamit úgy keretezek, hogy például mondjuk egy minőségi kritérium szerint osztályozok egy terméket, vagy egy munkát, és azt mondom, hogy ez a termék 20%-ban hibás, akkor a megítéltetés az egy negatív megítéltetés lesz, hiszen arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ez egy...
Tehát ez a kereskedelemben már rég működik, hogy amikor van, egy rendes üzletkötő először jó sokat kérdez, keveset beszél, és amikor feltérképezi és profilozta a vevőt, hogy mit akar, ugye, akkor tálalja elé nagyjából keretezve az ő termékeit, szolgáltatásait, hogy azt hallja, amit szeretne. Remélhetőleg ez találkozik is a termékszolgáltatás tulajdonságaival, és
igen,
akkor
annyiban fejlődik ez tovább most így az adattudománynak köszönhetően, hogy már nagyon kifinomult szenzoraink vannak arra, hogy ezt ki is tudjuk mérni, hogy egy adott információt hogy kell keretezni ahhoz, hogy az átmenjen. Akár a szervezeten belül, akár a szervezeten kívül, például egy nagy változási folyamatban egész pontosan be lehet lőni, hogy hogyan kell akár a nehezebb folyamatokat is, vagy a nehezebb kompromisszumokkal járó történeteket átadni a munkatársaknak ahhoz, hogy azt elfogadják. De vannak, tehát rengeteg színe van ennek a történetnek.
Le lehessen mondani azokat az automatikus elnemfogadási mechanizmusokat, ugye, ami a változással jár általában. Igen.
De például vannak olyan eredményei is ennek a tudománynak, ami nagyjából be tudja lőni azt, hogy egy nehéz döntést mikor kell napközben meghozni. Reggel, délben, este, délelőtt vagy délután, hogy van esély arra, hogy pozitív kimenetelű játszmába tudunk belemenni, mert hogy például függ a döntési energiánktól az, hogy milyen döntést fogunk hozni ugyanarról a szituációról, attól függően, hogy a napszakban hova helyezzük el a döntést. Vagy például arra is nagyon sok kutatás zajlik, hogy a munkahelyi légkör például hogyan befolyásol bizonyos szituációkat. Például az már egyértelműen bebizonyította ez a tudományág, hogy egy pozitív légkörű megbeszélés után sokkal könnyebben old meg problémákat egy csapat. Vagy például, hogyha nagyon nagy stresszben van a csapat, tehát mondjuk most az év végén mindenki zárja az évet és pörög, egyszerűen nem vesszük észre, és nem vagyunk nyitottak az innovatív megoldásokra, mert egy ilyen
nem, mert most már rutinból túlélőbe le akar üzenni. Oké,
szerintem
innen...
túlélőbe
vagyok. Már innen folytassuk, de és akkor engedjük a hallgatókat is, hogy kérdezzenek 06302010909.
Azt írja, hogy Facebookon beállítva a See First, és az első dolog, amit látok, hogy milyen az ég Budapest fölött a Millás reggeli stúdiójából fényképezve. Ennyi. És jókat kíván, Tomika.
Nagyon aranyos. Köszönjük szépen. Franko Csuba, de a jövő kutató innovációs tanácsadó velünk a stúdióban.
Ugye három fő pillért vázoltál föl, ugye döntéshozatal, motiváció, egyéni hatókonyság. A döntéshozatal nagyjából megbeszéltük, hogy működnek ezek.
Igen.
Motiváció. Hát ez is egy érdekes dolog. dolog, itt jó sztorikat meséltél a zene alatt, be lehet lőni ezt nagyon jól, úgyhogy kinyírjuk az egész csapatot gyakorlatilag.
Igen, itt ugye arról van szó, és visszatérnék az előbbi megjegyzésedre, hogy ezek nem új tudományágak, amikről beszélünk, tehát ezek nagyon kifinomult, nagyon hosszú múltra visszatekintő tudományágak. Ami újdonság most, hogy nagyon sok minden szenzorok által mérhetővé vált, és digitális eszközök által, hogy úgy mondjam, automatizálhatóvá vált.
Igen, mert
én mondtam,
az egy szubjektív, a jókereskedő ismére volt, ugye, hogy igen, a személyes kapcsolatban
zsigeri reflexből tudta, hogy
igen, mi az a két mondat. Aztán megnyomjuk azt a piros gombot, és már megy is az adás.
Igen,
válik ilyen...
Igen, most azt látjuk, hogy ugye digitalizálódik ez a terület is, és nagyon tudatosan vannak felépítve a digitális megoldások, például a motivációban. Ugye vannak olyan megoldások, amik digitálisan tudják stimulálni a munkavállalót arra, hogy minél több munkát végezzen. Ennek az ilyen klasszikus iskola példáit a digitális vállalatoknál látjuk, tehát azoknál a fiatalabb vállalkozásoknál, akik már eleve a munkavállalókkal online felületeken vagy digitális felületeken tartják a kapcsolatot, például mondjuk egy Uber, ahol ugye ő neki a munkavállalói azok tulajdonképpen az alvállalkozói, tehát nem egy klasszikus munkáltató munkavállaló kapcsolatban van, tehát mobil applikáción keresztül zajlik a munkaszervezés, és ez a mobil applikáció tulajdonképpen úgy van kitalálva, hogy arra sarkalja a sofőröket, hogy minél több órát üljenek az autójukban. Aminek például az első lépése az, hogy amikor megérkezik egy új sofőr a rendszerbe, akkor a 25. fuvar után kap egy kis bónuszt. És folyamatosan arra nyomják a sofőrt,
minél gyorsabban elérjed azt a szintet.
Minél előbb, ugyanis azt figyelték meg, hogy aki megcsinálja a 25. fuvart, utána már nagyon kicsi eséllyel fog kiszállni a rendszerből. És ugye neki kell az, hogy sok sofőrjük legyen, hogy gyorsan lehessen sofőrt fogni, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok múlik nekik, tehát ezt próbálják minél jobban elérni.
Ráadásul jól is kell viselkednie, meg jól kell fuvarozni, mert ugye minősítést kap.
Így van.
Úgyhogy az is egy
De benne van az is, hogy például mondjuk vegyünk egy szilveszter éjszakát, vezetett a sofőr egész éjjel, reggel 7-kor úgy érzi, hogy már hazamenne, és amikor elindulna haza, akkor kap egy üzenetet, hogy figyelj, vár még rád egy fuvar, most még 20 eurót tudnál keresni, hogyha nem mennél haza. Ugye már 9 óra munka után van szerencsétlen sofőrünk, és nem azt nézi, hogy egyébként már 360 eurót megkeresett az éjjel, hanem ott csak azt nézi, hogy ott van még egy kis jutalom, akkor elmegy utána. Vagy például, hogy mielőtt befejezi az adott fuvart, már kapja a következő lehetőséget a gépen. Tehát egy ilyen kicsit hasonlóan, mint a Netflixnél, hogy már indul a következő adás, vagy a következő része a sorozatnak. Tehát, hogy egy ilyen folyamatos stimulusban vannak, és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ebből ki lehessen szállni. És ugye a szünetben arról beszélgettünk, hogy vannak a Praxisomban olyan cég, aki ezt annyira csúcsra járatta, hogy aztán a másik oldalon ez a fagyi visszanyalt, mert addig hajszolta a munkavállalóit a minél több munkavégzésre ezekkel a kis pici pszichológiai játékokkal, pici utalmakkal, hogy gyakorlatilag egy ilyen vállalati krízis alakult ki, mert kiégtek az emberek, komoly pszichés problémáik lettek, stresszbetegségek és így tovább, és akkor már ilyen damage controlba mentünk át, hogy akkor a károkat, hogy úgy mondjam, el tudjuk valahogy hárítani. Tehát egyértelmű, hogy ebben a motivációs világban a játékosítás, az a fajta ilyen automatizáció egyre jobban megjelenik, de hogy meg kell jelenjen mellette, és ezért ez volt a harmadik téma, amiről gondoltam, hogy beszélhetnénk ma, az egyéni meg a csapat hatékonyságnak a kérdése is. Ami pedig pontosan arról szól, hogy hol tudom megtalálni az optimumot a között, hogy csúcsra járattam a csapatom, meg a között, hogy közben ők azért egészségesek, meg kiegyensúlyozottak, meg boldogok tudnak maradni. És ebben pedig a Quantified Self mozgalomnak van egy iszonyú nagy szerepe, ahol ugye már önkéntes alapon is hordjuk az okos órákat, mérjük, hogy milyen minőségű az alvásunk, mérjük, hogy hány lépést mentünk
el,
és így tovább. De hogy egyre mélyebben megy bele ebbe is az üzleti tudomány, mert például ezek az egészségügyi adatok nagyon sokat tudnak mondani arról, hogy milyen lesz az együttműködésünk. Például, hogyha valakinek a vércukor szinte leesik, akkor sokkal frusztráltabb és érzelmtelibb. Ugye ezek ilyen, mondhatni, hogy evidenciák, de amikor tudom, hogy nekem most például egy ilyen sugarlom van, tehát lement a vércukor szintem, akkor tudom, hogy nem ez a pillanat az, amikor a nehéz beszélgetés meg
kell csinálnom a csapatommal. De ez neked ad jelzést, vagy a...
Attól függ, hogy osztod meg az adatot.
Mert hogy a csapatodnak is jelzést ad, hogy óvatosan a főnöknek alacsony a vércukor szintje.
Igen. Igen, ez egyelőre ilyen adatvédelmi igen, szempontból igen, még nem igen, megoldott, gondolom, tehát hozzá kell azért ehhez járulni, de az egyén, ha már tud magáról tanulni, és hogyha mondjuk ezt a csapatban mindenki megteszi, akkor az nagyon nagy fejlődést tud hozni. Például van egy kütyű, ami nagyjából olyan, mint egy ilyen beléptető kártya, amit használnak amúgy is a cégeknél, hogy ilyen kapukon átjussanak, amikor az ember bemegy a meetingre, elemzi a kommunikációt a meetingen belül, megnézi azt, hogy az illető mennyit beszélt, mennyit beszéltek mások, milyen volt az érzelmi töltöttsége az ő kommunikációjának, különböző emberekkel kapcsolatban milyen volt az érzelmi töltöttsége, és utána kap egy ilyen elég tiszta és világos képet arról, hogy ő a csoport dinamikában milyen szerepet töltött be, és utána tudja ezt elemezni, akár egyénként, akár csapatként tudja elemezni ezt a csapat, hogy hol vannak a feszült pontok, hol vannak azok az akadályok, amiket adott esetben meg kéne fejlődni ahhoz, hogy gyorsabban tudjanak haladni, fejleszteni, döntéseket hozni. Úgyhogy, és nyilván ennek van egy olyan személyes rétege is, hogy azt gondolom, hogy ma már minden munkavállalónak magának is felelősséget kell vállalnia magáért, tehát hogy tudnom kell eldönteni, hogyha én egy olyan környezetben dolgozom, ahol folyamatosan ilyen kis pozitív zászlókat lengetnek előttem, hogy hol van az a pont, ahol adott esetben nekem pihenésre van szükségem, meg kell állnom, föl kell állnom az asztaltól, és ki kell mennem sétálni 2 percre, hogy egy kis friss levegőhöz jussak.
Igen, kérdezze a hallgató, hogy ugye meddig etikus ez a fajta pusolás, tehát itt pont az Uber sofőrre, hát ami már kifejezetten veszélyes is lehet, hogyha belehajtja magát például ebbe a dologba.
Így van, ez ugye az Uber az nem a etikusságáról híres, tehát hogy ő ilyen szempontból erre talán nem is annyira jó példa, mert ők a negatív bezzeg gyerek ebben a témában, de sajnos én látok más cégeket is, akiknek egyébként nincsen Uber híre, és mégis túlmennek bizonyos határokon, pusztán azért...
Ez sok helyen így van.
Így van, pusztán azért, mert a mérőszám az ugye az, hogy mennyi profitot termelünk, úgyhogy én nagy, hogy mondjam, ilyen önjelölt nagykövete vagyok annak, hogy szerintem a vállalati mérési rendszereket is egy kicsit át kéne alakítani, mert a profit lehet, hogy mindig is a legfontosabb mérőszám lesz, de hogyha nem teszünk mellé olyan egyéb mérőszámokat, hogy például a csapatomat fent tudom-e tartani hosszú távon, és hogy a tanulás az megtörténik-e hosszú távon, vagy lemorzsolódnak azok az emberek, akikbe egyébként nagyon sokat fektettem, azért, mert túlhajszoltam adott esetben őket egy ilyen nagyon ügyes technológiával, az adhat egy egyensúly tulajdonképpen, tehát hogy más mérőszámokra is kell optimalizálnunk, nem csak arra, hogy mennyi a költségünk, és mennyi a bevételünk, és utána mennyi nyereséget teszünk el.
Világos. Jó, hát akkor köszönjük szépen.
Próbáld ezt súlykolni. Sok sikert, nem te, hát a DEA, mert ő a nagykövete ennek, csak mondom, hogy nem kell digitális cégnek lenni, azért tudják ezt ugyanúgy meg tudják csinálni az ápolónőkkel, az áruházi feltöltőkkel, polcfeltöltőkkel és a többi, amikor így beajánlanak valami kis cukros vagy mézes madzagot, hogy mindig az ünnepek előtt, még 24-én délelőtt még egy, és akkor plusz annyi, úgyhogy ezek jól bevált receptek.
Így van.
Oké, hát nagyon klassz volt, köszönjük szépen, izgalmas volt. Köszönjük a viselkedés szépen. Változtatás technológiáiról beszélgettünk. Frankó Csuba, DEA jövőkutató, innovációs tanácsadó volt itt velünk. Nagyon boldog ünnepeket neked, DEA, mert nem találkozunk szerintem már idén.
Kellemes ünnepeket!
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.